Valaki azt mondta, hogy az Isten úgy szeret, ahogy vagyunk, de annál sokkal jobban szeret, mint hogy úgy is hagyjon, mint ahogy vagyunk. És ennek a témának én hát ebben érzem a fontosságát, hogy az Istennel való út az nem egy stagnálás, hanem hogy állandóan megyünk előre, állandóan fejlődünk, változunk, dolgozunk magunkon, ő is dolgozik rajtunk, de ez így ettől szép, hogy ez egy változás. Ma este így a bálványokról, a bálványimádásról szeretném beszélni. Lehet, hogy ez ilyen furán hangzik nektek, mert hát ez főleg az Ószövetségnek a témája. Aki egy kicsit már úgy jobban olvasgatta az Ószövetséget, én most kezdtem el újra előről, mert én mindig csak össze-vissza olvasgattam. Hát ott állandóan erről van szó, hogy az Isten mindig hívja a népét, gondoskodik róla, ők meg állandóan ott hagyják, és bálványokat imádnak, és úgy tűnik, mintha ez egy ilyen poros téma lenne, hogy hát a mai világban már most mit beszélünk itt ilyen bálványokról, mert ugye ilyenkor megjelenik a szemünk előtt egy ilyen aranybika, vagy egy mit tudom én, egy totemoszlop, vagy ezek a bálványok, de ez azért ennél sokkal összetettebb. Úgyhogy hát megpróbálok közben így vetíteni nektek. A 10 parancsolatnak az első parancsolata az, hogy szeresd a te Uradat, Istenedet, és hogy csak őt szolgáld, és hát ez hosszabban úgy hangzik, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a rabszolgaság házából. Rajtam kívül más isteneid ne legyenek. Ne készíts magadnak faragott képet, se hason más semmiről, ami fenn az égen, vagy lenne a földön van, vagy a föld alatt a vizekben lakik. Ne imádj, s ne tiszteld ezeket, mert én az Úr, a te Istened, féltően szerető Isten vagyok. Ezt mással még úgy is olvasítjátok, hogy féltékeny. Tehát ez van az Ószövetségben, és az Ószövetségben pedig talán előttetek van az a rész, amikor egy írástudó oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy de Mester, melyik a legnagyobb, az első a parancsok közül? És ott pedig azt mondja Jézus, hogy ez az első, halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Tehát azért foglalkozunk vele, mert az Istennek nagyon fontos, hogy ő legyen az első helyen, és hogyha ez neki fontos, és ha ő az, aki minket teremtett, akkor nagyon jól tudja, hogy miért van nekünk arra szükségünk, hogy ő legyen a mi Istenünk. Tehát egy kicsikét arról, hogy mi is a bálványa, a szónak a jelentése az, hogy Isten vagy Istenek, és hogy egy kicsit így kibontanánk, akkor hát szerintem ti is tudjátok, valaki, aki nálam hatalmasabb, aki nálam erősebb, akinek én szolgálok, akit rajongva tisztelek, szeretek, akiért képes vagyok áldozni időt, pénzt, energiát, fáradtságot, akitől várom azt, hogy megsegít, hogyha nehézségem van, akiben a biztonságomat találom, akitől boldogságot és örömet várok, valami ilyesmit gondolok én a bálványról, vagy ilyesmiket olvastam. És hát mi a bálványimádás? Az, hogyha Isten helyett más dolgot, vagy más szemét tisztelek Istenként, vagy valamit, vagy valakit jobban szeretek, vagy tisztelek Istennél. Ezt így Jézus is mondja egy helyen, hogyha valaki jobban szereti nálam, ezt tudjátok, apját, anyját, stb. Ez nekem mindig egy nagyon nehéz igen, mert sokszor rosszul is fordítják a Bibliába, hogy nem utálja, vagy utálja, vagy nem tudom, hogy ilyen nagyon erős szóval mondják, de igazából itt azt mondja az eredeti, hogy aki jobban szereti nálam. És hát azért mondja ezt, mert ő tudja, hogy ha nem ő az első, akkor nincsen forrása a szeretetünknek. Akkor szeretünk emberi erővel, ami tudjuk, hogy meddig tart, következő sarokig körülbelül, és hogyha őtőle nem kapjuk meg ezt a szeretetet, ha nem ő az első, akkor ez nagyon hamar kifullad. Most egy picit szeretnék itt távolról indítani, hogy aztán így eljussunk oda, hogy hogyan tudjuk felismerni, hogy esetleg a mi életünkben is vannak-e ilyen ragaszkodások, ilyen hát bálványok, mondjuk így, kicsit csúnya szó, de lehet, hogy vannak. Hát itt hoztam egy képet nektek, hogy ha egy nap így bele tudnánk magunkba látni, akkor kb. Ilyen kismillió érzelem periódus van bennünk, jó kedvünk van, idegesek vagyunk, csodálkozunk, haragszunk. Ezek az érzelmeink, amik lehetnek pozitívak, negatívak, hát ezekről se kell szerintem nagyon beszélni nektek. És az a fontos, hogy az érzelem az mindig egy tünet. Van egy jéghegy, aminek csak egy pici része látszik ki, és ez az érzelem, ami viszont valami mélyebb dologra utal bennünk. És azt is tudjuk az érzelmekről, hogy hát azok jönnek. Tehát, hogy annyira nem tudjuk befolyásolni, hogy most harapszunk, vagy valami felébred bennünk. Itt igazából nem is az a fontos, hogy most ez ellen küzdjünk, hanem az, hogy mit kezdünk az érzelmeinkkel. Minek a következménye az érzelem? Én azt hittem, hogy valamilyen cselekedetnek. A cselekedetet szerintetek mi előzi meg? Szándék, gondolat. És a gondolatnak mi lehet az előzménye? A vágy. És azért döntöttem meg a cselekedetet és a gondolatot, mert ebbe a folyamatban ezen a két szinten tudunk mi belépni. Tehát a vágyaink azok vannak, azok ott vannak, az érzelmeink is úgy jönnek, viszont a gondolatainkat és a cselekedeteinket azért mi is kézbe tudjuk tartani, tehát azért nem vagyunk teljesen elveszve. Ez a Káin és az Ábelnek a története, azért szeretném csak nektek így felolvasni, mert ebbe így nagyon jól visszajön ez a piramis, amit itt az előbb elmondtam nektek. Bizonyos idő elteltével történt, hogy Káin a föld terméséből áldozatot mutatott be az Úrnak. Ábel is áldozatot mutatott be nyája zsenge bárányaiból, azok zsírjából. Az Úr kegyesen tekintett Ábelre és áldozatára. Káinra és áldozatára azonban nem tekintett. Ezért Káin nagyon haragos lett, és lehorgasztotta fejét. Az Úr szólt Káinhoz. Miért vagy haragos, és miért horgasztod le a fejed? Ha helyesen teszel, miért nem emeled fel a fejed? De ha nem cselekszel helyesen, nem bűn van-e az ajtó előtt, mint leselkedő állat, amely hatalmába akar keríteni, és amelyen uralkodnod kell? Hát itt valószínűleg volt a Káinnak egy nagyon normális vágya, hogy hát ő rá is az Úr így tekintsen le. Ez nem egy rossz vágy, ez egy vágy. Aztán ugye látjuk, hogy harag ébredt benne, amiért így nem tekintett le az ő áldozatára. Megjelent az érzelem, és az Úr nagyon jó fej, mert azt mondja, hogy hát most még ebbe beleléphetsz ebbe a folyamatba, a gondolataid és a cselekedeteid szintjén, és azt mondja, hogy de ha nem cselekszel helyesen, nem bűn van-e az ajtó előtt, mint leselkedő állat, amely hatalmába akar keríteni, és amelyen uralkodnod kell. Tehát, hogy tényleg itt látjuk azt, hogy mi is beléphetünk ebbe a folyamatba, és ez a jó hír, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva teljesen így az érzelmeinknek. Tudnátok-e nekem mondani teljesen egyszerű vágyakat, mondjuk így, mire szoktatok napközben várni? Én például nagyon szeretem a kávét, néha úgy vágyakozom egy jó kávéra. Mondjuk milyen vágyaink lehetnek még. Dicséretre, aztán még. Nem kell ilyen nagyon nagy, mire?
Egy szép ölelésre.
Amiket mondtok, én úgy gondolom, hogy ezek mind teljesen normális és egyáltalán nem elítélendő vágyak. Tehát azt tudjuk, hogy a vágyaink azok alapvetően jók. Hát én itt hoztam egy-két képet, egy kávé, akkor egy pihenő snoopy. Gondolom néha ti is azért elfáradtok, vagy egy ilyen sziget, ahol lehetne pihenni. Tehát azt mondhatjuk, hogy a vágyaink azért alapvetően jók. De mégis valahol útközben ezekkel a vágyakkal valami történik, tehát útközben valahol ezek elromlanak. És ennek a folyamatát egy kicsit most így végig görgetem. A vágy először csak egy kívánság. Hát, de jó lenne egyet most pihenni, vagy de jó lenne eljutni a Hawaii-szigetekre. Itt csak annyit mondok, hogy bárcsak lenne egy jó autón, vagy hát, ilyesmit vágyakozunk sok mindenre. Ezen a ponton itt még teljesen szabadok vagyunk, hogy így valamit kívánunk. Aztán utána már jobban ráfókuszálunk a témára, és azt mondjuk, hogy hát nekem ezt jó lenne már megszereznem, tehát erre nekem tényleg úgy szükségem lenne. És a másik felé pedig azt mondjuk, hogy figyelj, te meg segítsél már nekem, hogy ezt a dolgot megszerezzem, véghez vigyem. Itt már egy kicsikét mondhatjuk azt, hogy kezdjük elveszteni a szabadságunkat, hogyha egy lejtőn így elindulunk lefelé. Aztán a követelésből lesz a szükség, amikor már azt érezzük, hogy ha nincsen meg ez a valami, akkor nem tudok már enélkül élni. És hát ez az a pont, amikor például elkezdünk irigykedni másokra, hogy neki megvan, nekem nincsen, pedig nekem is ugyanolyan szükségem lenne rá, vagy az Isten felé, hogyha Isten tudja, hogy nekem erre szükségem lenne, és mégse adja meg, tehát elkezdünk kételkedni az ő szeretetében. És hát végül a legvége pedig az elvárás, amikor nekem jogom van hozzá. Ez a mert megérdemlem, ugye ez a szlogen.
Azt beszéltük meg Adrival, hogy a megfelelő helyre beillesztem azt, ami úgy érzem, hogy kifejezetten ránk jellemző ebben a helyzetben, és itt éreztem azt, hogy bennem nagyon jól megfogalmazódott az, hogy mik szoktak akár jó dolgok is bálvánnyá válni. A saját tapasztalatomból emlékszem, hogy az természetes vágyunk volt talán mindegyikünknek, hogy jaj, bárcsak még helyreállna a házasságunk, vagy bárcsak ne válás lenne a vége, vagy bárcsak visszajöjjön, bárcsak helyre valamit rendbe tehetnénk. Tehát ez még az a része, amikor csak a kiválság. És aztán én emlékszem arra, amikor úgy éreztem, hogy ez csak az az egyetlen módja, hogy én boldog legyek, hogyha visszajön a gyerekeim édesapja, hogyha helyreáll a családunk, és ebben ez a, neked segítenem kell, hát ebbe akartam az Istent minden áron bevonni, hogy hát ez az ő dolga. És aztán igen, bennem megfogalmazódott az, hogy én enélkül nem tudok élni. Tehát úgy éreztem, hogy én csak belepusztulni tudok abba, hogyha véglegesen szétvenjük, és az Isten nem segít rajtam. És akkor jött ugye a csüggedés, a elkeserűség, a kétkedés. Tehát ez nagyon jól leírja ezt a folyamatot. A másik aztán szerintem, amikor már gyógyultabb állapotban vagyunk, és már nem a volt házastársunkat vágyjuk így vissza, akkor a társra való vágyakozás, ami, hát ami mindenkire, tehát nem csak a egyszer már házassági csalódáson keresztül ment emberekre jellemző. Azt hiszem, hogy erre is érdemes a gondolatainkban lepörgetni ezt a folyamatot, hogy mennyire bele tudunk ebbe rögzülni, hogy az Istennek most segítenie kell abban, hogy én megtaláljam az új társamat. És még egy nagyon érdekes dolog, amit felfedeztem ugyanebben a sorozatban, hogy az igazság. Az igazság, ami önmagában nagyon jó, és azt hiszem az a vágyunk, hogy én vágyódom arra, hogy valahol az egész világ lássa, hogy az én házasságomban mi is volt az igazság, és hogy ki volt ott a hibás, és miért lettem én becsapva, és hogy is volt ez. És hogy, szóval, hogy napvilágra jöjjön az igazság. És nekem ezt ki kell harcolnom, és a bíróságon is mondják ki, és a baráti kör is, és ebben az Istennek segítenie kell, és mellém kell állnia, és hogy anélkül én boldogtalan leszek. Igen, azt a múltkor elmeséltem nektek, hogy Belgiumban mindenki úgy tudta, hogy én hagytam ott a férjemet, és úgy éreztem, hogy ez az igazság sosem fog kiderülni. És, tehát a lényeg az, hogy ez is olyan vágy lehet, ami aztán bálvánnyá válhat, hogyha erre fókuszálok nagyon. Hogy aki szeretne egy picit söprögetni otthon, meg így a bálványokat eltávolítani. Ez egy lassú folyamat, tehát ez biztos, hogy nem úgy van, hogy egyik napról a másikra, mert én is sok mindennel így, amióta így felfedeztem ennek a tanításnak alapján, azért még úton vagyok, meg dolgozom ezen, de nem baj, tehát hogy az Isten türelmes, meg fejletlen szerető Isten, úgyhogy nem baj. Hát először is a bűn alapján, tehát hogy hajlandó vagyok-e bűnt elkövetni, hogy megszerezzem, vagy hogy ne veszítsem el azt a valamit, vagy azt a valakit. Tehát, hogy képes vagyok-e ezért bűnt is elkövetni. Akkor a következő azok az érzések, vagy érzelmeink alapján. Tehát néha az érzelmek azért nem csak azért vannak, mert jó, szép az idő kint, vagy ilyesmi. Tehát azért néha ennél mélyebb dolgokra is rámutatnak az érzelmek. Például haragszom, mert szeretnék valamit, de nincs meg. És akkor oda lehet nézni a mélyére, hogy de mi az, amihez annyira ragaszkodom, hogy ez már egy ilyen rendszeresen visszatérő haragként van bennem jelen. Vagy félelem, hogy valaminek az elvesztésétől már annyira félek, hogy az már nem egy normális félelem. Vagy csüggedés, hogy például úgy gondolom, hogy valami nekem annyira fontos volt, és hogy mégis elveszítettem, vagy elvette tőlem az Isten. Vagy hogy a szégyen az is egy, hát ez egy nagyon piszok egy dolog, mert hogy így nem tudunk magunknak megbocsátani, pedig már az Isten is megbocsátott, már másik is megbocsátott, és még mindig csak azt érezzük, hogy nem bocsátható meg az, amit tettünk. És a harmadik dolog pedig, ami segíthet minket, az az áldozat alapján. Tehát, hogy kinek vagy minek áldozol, mire költöd az idődet, mire költöd a pénzedet, az energiádat, és hogy kinek adott teljesen oda a szívedet. Itt most én úgy gondolom, hogy itt azért vannak ebben finomságok, mert most nem arra kell gondolni, hogy valakinek van egy gyereke, és hogy arra ne szálljon időt, vagy ne költse rá a pénzét, hanem ez a, amikor a mindent, tehát, hogy itt teljesen, amikor azon a fókuszban, vagy az arra a legtöbbet is, és csak arra, tehát ez a kicsit, ez a kizárólagosságra gondoljatok ennél a résznél. Aztán vannak ilyen lelepező kérdések, például, hogy milyen elvárások vannak így a negatív reakcióink mögött, amiről az előbb beszéltem, így a harag, a félelem, a szégyen, hogy mi van e mögött. Aztán, hogy ki mondja meg nekem, hogy én ki vagyok? A szomszéd néni? Vagy az Istennek a szava az, ami az igazság. Tehát ez szerintem, szerintem ez borzasztó nehéz a mai világban, hogy így ez mindig visszatérjünk, hogy ki vagyok én az Isten szemében, mert hát annyi minden mondanak, meg az én magamat is vádlom elégszer,
És ugye szerintem rettenetesen fontos, hogy ahogy az Isten így ebbe a tékozló fiúba, tehát hogy messziről már vár haza, elém roham, megcsókol, ünnepi ruhát, és ez minden alkalommal, és hogy ez az én identitásom, hogy az övé vagyok, az ő gyermeke vagyok. Hogy miből táplálkozik az önbizalmam? Hát ez egy feneketlen kút, mert mindig lesz ügyesebb, mindig lesz jobb, mindig lesz szebb nálam, tehát ebbe felesleges belemenni ebbe a kanyarba. Aztán kihez vagy mihez futok először, amikor bajban vagyok? Itt is az a fontos, hogy mindig és csak kizárólagosan hozzá, vagy ahhoz a dologhoz, vagy ahhoz a tárgyhoz, vagy ahhoz a bármihez. Tehát itt azért ebben a folyamatban tényleg néha egy érdemes bevonni az Istent is, hogy azt érzem, hogy baj van, akkor először hozzáfussa. Próbáljam csak néha, hogy milyen lehet először hozzáfutni. Aztán ki és mi határozza meg az életemet, a céljaimat, az időbeosztásomat. Ezek azért nagyon árulkodó kérdések. Tehát én ezeken nagyon sokat dolgoztam magamon, és így hát eléggé sok mindenre rájöttem. És a végén az, hogy kitől és mitől várom a boldogságomat. És amire szintén rájöttem, hogy én is ugyanúgy válhatok bálvánnyá más számára. Hogyha úgy gondolom, hogy én annyira fontos vagyok, és hogy csak én adhatok egy embernek örömet, csak én lehetek az ő boldogságának a forrása. Tehát ez is egy nagyon veszélyes zsákutca. Hát a következményeit azt szerintem azért fogjuk érzékelni amúgy is, hogyha nem maradtunk meg a forrásnál, vagy a Jóisten szeretetében. Hát először is az Istennel való kapcsolatunkat érinti. Aztán ez a bálvány, ez nem egy úriember. Tehát, hogy ő áldozatot fog kívánni, ahogy mondtuk, az idődet, a pénzedet, az energiádat. Ez kicsit olyan, valahol hallottam egy nagyon jó példát, hogy elmész nyaralni, és akkor a szomszédban lakik valaki, aki addig rácsatlakozik a te áram, mit tudom én, midre, amiből az áramot lehet nyerni, nem vagyok egy ilyen nagyon szakember, és amíg te el vagy mondjuk a nyaraláson, addig ő szépen használja az áramodat, esetleg a vizedet is, és amikor visszajössz, akkor így csak kapod a számlát, és azt látod, hogy úristen, hát én nem voltam itthon, és mekkora számlám van. Tehát ez az ilyen leszívja így az életedet. Tehát azt érzed, hogy elfáradsz tőle, azt érzed, hogy kizsigerel. Tehát azért a bálványnak van egy ilyen következménye is. Hiszen Istennek nagyon sok ajándékát így el tudjuk veszíteni, hogyha ragaszkodunk ezekhez a dolgokhoz. És hát kilopja az örömünket, nem fogjuk jól érezni magunkat, és hát a Jónás könyvében nagyon egyszerűen írja, hogy akik bálványokhoz ragaszkodnak, elveszítik boldogságukat. Az a jó, hogy lehet mit tenni. Hogyha emlékeztek, ha kicsit visszamegyek a lelepező kérdésekre, akkor pont annak az ellenkezőjét kell csinálni. Vagyis azt, hogy Isten határozza meg az identitásunkat, ehhez szerintem nagyon fontos az, hogy legyünk vele naponta, hogy olvassuk az ő igéjét, hogy ő rá hallgassunk, hogy ő legyen a mi örömünknek és a boldogságunknak a forrása, az elsődleges forrása. Persze sok minden más lehet, mert tényleg annyi mindent kaptunk az Istentől, ami örömöt ad, meg ami boldogságot adhat, de hogy ő legyen az első. Hogy ő legyen az, aki a céljainkat, az időbeosztásunkat meghatározza, és hogy ő legyen az, akihez szaladunk, amikor nehézségeink vannak. És akkor itt térek vissza ahhoz a piramishoz ott az elején, hogy két szinten tudunk belépni itt, a gondolatok szintjén és a cselekedetek szintjén. Úgyhogy itt is ezekről szeretnék beszélni. Az első a gondolatainknak a megújítása, és itt az Isten igéje, hogy Istennek olvassuk a szavát, hogy mit mond rólunk, hogy hogyan lát minket, mint ahogy most is felolvastuk itt a tékozó fiúnak a történetét. És hogy ennek a szónak higgyünk, az ő szeretetének higgyünk. És a cselekedeteinket úgy tudjuk megújítani, nem úgy, hogy harcolunk ezek ellen a bálványok ellen, mert ez nagyon sokszor nem működik, hogy most fölhúzom a boxkesztyűt, és akkor majd én saját erőből legyőzöm. És itt se a bűnre szabad összpontosítani, hanem a megoldásra kéne figyelni. És az a jó hír, hogyha az Isten lesz az én identitásom, az én örömöm forrása, akkor ő lesz az, aki segíteni fog szép lassan ezeket a bálványokat kiűzni a szívemből. És van még egy ilyen, hogy a helyettesítés elve, hogy a pénzedet, az idődet, az energiádat és a szívedet elsősorban mindig az Istennek ad, és hogy ő ráfordítsad. Ezek most így lehet, hogy hirtelen ilyen nagyon egyszerűnek tűnő dolgok, vagy lehet, hogy így nem is mondtak olyan sok mindent, de én például, amikor egy kicsikét azért így ezeknek a mentén így át vizsgáltam a szívemet, meg az életemet, én azért nagyon sok mindenre rájöttem. De tényleg az a jó, hogy Isten annyira szeret minket, és hogy úgy szeret, ahogy vagyunk, de hogy nem akarja azt, hogy úgy maradjunk, ahogy vagyunk. Mert a szeretet az formál, az alakít, az szeret. Hát így ennyit gondoltam elmondani nektek.